Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! A tavaly lezajlott líbiai forradalmat követően itt ebben a műsorban is többször latolgattuk, hogy a változások nyomán milyen lehetősége lehet, lesz majd egy magyar vállalkozásnak Líbiában. Kinek és hogyan lesz érdemes az észak-afrikai ország piacán próbálkozni. A mai műsorban egy olyan vállalkozó lesz a vendégem, aki nem bízta a véletlenre, és személyesen a helyszínen járt utána ezeknek a kérdéseknek. És a következő percekben megosztja velünk élményeit és tapasztalatait. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És vendégem a stúdióban Pap István, a Viapark 2000 Kft. Ügyvezetője. Jó napot kívánok!
Üdvözlök minden kedves hallgatót, jó napot kívánok!
És amint ezt a bevezetőben is mondtam, nemrég tért haza a Líbiából, szeptember végén járt ott, és ha jól tudom, ez egy teljesen saját szervezésű út volt, tehát kitalálta, hogy elindul Líbiába, mert ott biztos van üzleti lehetőség. Hogy tapasztalta? Van üzleti lehetőség?
Van üzleti lehetőség, ezt annyiban egészíteném ki, hogy azért ebbe segítségünkre voltak magyarországi szervezetek is. A cég saját költségén finanszírozta ezt az utat, de egy fél éves előkészítés megelőzte ezt, amiben az Afrikai Magyar Egyesület volt a segítségünkre elsődlegesen. A viszonylag hosszú előkészítésre azért volt szükség, mert az ottani találkozók előre leszervezettek voltak, és azért tudni kell az arab mentalitásról, hogy ott nagyon ráérősek, nagyon kényelmesek az emberek, és egy-két napos késés is akár belefér a találkozók.
És egyébként voltak késések?
Sokat várakoztunk. Maradjunk egyben, hogy sokat várakoztunk, de megérte a várakozás. Nagyon kellemes tapasztalatokkal jöttünk haza.
Mondta, hogy Magyarországról szervezték a tárgyalásokat. Hogy nézett ez ki? Bement az Afrikai Magyar Egyesülethez, és elmondta, hogy szükségem lenne ilyen és ilyen típusú üzletemberekre, és ők prezentálták a tárgyaló feleket?
Nem, azért ez egy hosszabb működő kapcsolat már az Afrikai Magyar Egyesülettel is, és voltak itt már líbiai partnereik. Velük már előzetesen felvettük a kapcsolatot, és hát ezt követte a kiutazás. A hosszabb előkészítésre pedig azért volt szükség, mert azért egy ilyen út azért elég jelentős költségekkel bír. Szerettük volna az útnak minden egyes percét kihasználni, és hát ez így is lett a jó szervezésnek köszönhetően. Tárgyalásokkal teltek ki a napok, kevés holtidő volt a kintartózkodásunk alatt.
Egyébként itt az előkészítés során jöttek újabb ötletek?
Ez igazából úgy nézett ki, hogy mielőtt kiutaztunk volna, azért ez úgy széles körben elterjedt a partnereink és ismerőseink között, és hát volt, aki felkért minket arra, hogy akkor képviseljük az ő ügyét is, és nézzük meg azt, hogy az ő tevékenységi területén vannak-e lehetőségek Líbiában. Hát ez így is történt, aki megkeresett minket ezzel, annak az ügyét megpróbáltuk képviselni.
És egyébként mennyire lehet mások ügyét képviselni? Most itt nem arra gondolok, hogy ön mennyire hajlandó, hanem arra, hogy az arabokról lehet azt tudni, hogy szeretnek személyesen és hosszan tárgyalni, vagy itt tulajdonképpen csak ilyen tapogatózó kérdéseket tettek föl, hogy és ebben az ügyben és abban az ügyben milyen lehetőségek vannak Líbiában?
Professzionálisan természetesen nem biztos, hogy lehet más ügyét képviselni, de minden esetre valóban így van, lehet tapogatózni és lehet érdeklődni, hogy milyen fogadtatásra találhat egy-egy tevékenységi kör, egy-egy termék.
Ezek alapján mi derült ki? Mi az a tevékenységi kör, illetve termékkör, amit szívesen látnának?
Mindenképpen az infrastruktúra fejlesztésben nagy lehetőségek vannak, de azt is elkívánom mondani, hogy nem egy könnyű kitaposott út. Ez nagyon le vannak maradva a forgalomszervezés területén például. Három sávot például 4-5 sávként használnak, nincsenek megfelelő útburkolati jelek. Ezen biztos, hogy változtatni akar majd az ország, mert nem maradhat így, hogyha a legfejlettebb országok közé szeretnének tartozni, amire minden adottságuk megvan, ha más nem a ásvány vagy kőolaj készleteiket nézve is, akkor biztos, hogy az infrastruktúrájuk is nagy lendületet vesz, és nagyon erősen fejlődik majd. De ez hozzátartozik majd a közlekedési kultúrának a fejlesztése is, az átalakítása is.
Tehát valószínű, hogy ezért mentek önök oda.
Mi elsősorban ezért mentünk.
Önök elsősorban útépítéssel és forgalomtechnikai berendezések telepítésével foglalkoznak, ez a fő tevékenységük. Azért gondolta, hogy érdemes elindulni Líbia irányába, mert itthon gyakorlatilag nincs megbízás?
Itthon lényegesen kevesebb a megbízás, mint annak idején volt. Ez volt az egyik ok. A másik ok, hogy Líbiában nagy lehetőséget látunk.
Hogy miért pont Líbia? Tehát annyi irányba elindulhatna egy vállalkozó, és mondjuk nem ez a jellemző, hogy valaki Magyarországról egyáltalán Afrika irányába indul el, de pont Líbia, ez talán nem túl jellemző.
Így van. Az egyik oka, hogy Líbia felé vettük az irányt, a már említett líbiai-magyar kapcsolatoknak is köszönhetőek. illetve annak is, hogy Líbiában a demokratikus változásokat követően nagy valószínűséggel egy lendületes fejlődés várható. Tulajdonképpen ez adta az alapötletet, hogy Líbia felé vegyük az irányt.
És amint itt az imént mondta, nem csalódott. Ezek a tárgyalások akkor ezek szerint már konkrét eredménnyel is zárultak?
Gyakorlatilag azt lehet erre mondani, hogy Líbiában még igazából nem indult el az élet. Mindenhol olyan beruházásokat láttunk, amik megálltak és állnak még a mai napig is, mert nem történt meg teljes mértékben a kormány átalakítás. Az utazásunk előtt is már volt, aki jelezte, hogy kicsit korainak tartja ezt az utat, mert hiába voltak meg a választások, hiába történtek meg ezek a választások, a kormány vezető tisztségviselőit még nem nevezték ki, nem jelölték ki, nem foglalták el helyüket.
Csak kivel tárgyaltak?
Üzletemberekkel tárgyaltunk. Isztambuli transferrel érkeztünk Bengáziba. Bengáziba volt leszervezve az első találkozás. Az, hogy Bengáziba repültünk, ez már úgy nagyjából a légitársaságot és az átszállás helyét is meghatározta, mert szinte Európából csak Isztambulból indul és érkezik gép Bengáziba. Ott mindjárt az első este egy nagyon kellemes fogadtatásban volt részünk, egy ottani üzletembernek a palotájában voltunk vendégek egy esti kötetlen beszélgetésre, ami előkészítette a másnapi konkrét üzleti megbeszélést.
Egy korábbi vendégem azt mesélte, hogy az arab üzletembereknél a tulajdonképpeni tárgyalás az a kötetlen részben zajlik, tehát amikor húst sütögetnek vagy teázgatnak, és maga az irodában folyó üzleti tárgyalás az egy roppant rövid, a szikár tényekre szorítkozó megbeszélés, és aztán utána is lehet menni húst sütögetni vagy teázni. Ezt tapasztalta?
Ez így történt. Az esti vendéglátás az pazar volt, jártam már nagyon elegáns helyeken is, de ez mégis zavarbejtően elegáns vacsora volt, ennek ellenére is. Majd a vacsorát követően egy hatalmas gyümölcstál mellett egy nagyon kellemes kertbe, halvány fényekbe, díszvilágításba folyt tovább a beszélgetés, és másnap ezt követte egy való igaz, egy rövid és nagyon tömör, csak az üzleti és csak a konkrét számokra, lehetőségekre szorítkozó megbeszélés. Ez furcsa is volt nekem, és hát sok kérdést is hagyott ezért maga után.
Most mielőtt elindult, bármiféle előtanulmányt folytatott, hogy egyáltalán az arab tárgyalás technika, a kinti üzleti etikett hogy néz ki?
Természetesen utána olvastam, tájékozódtam. Ennek több oka is volt. Az egyik oka az volt, hogy az utazásunk előtt jó másfél héttel volt egy támadás az amerikai nagykövetség ellen, pont Bengáziba, ahova érkeztünk, és hát az itteni hírekre alapozva majdnem úgy volt, hogy elhalasztjuk az utazást, de ottani segítőnket felhívtuk, ottani segítőnkkel felvettem a kapcsolatot, aki azt mondta, hogy zavargásoknak nyoma sincs, nyugodtan utazhatunk az országban. Hát erős kétségekkel és nagy izgalommal érkeztünk. Az Isztambul-Bengázi járaton a repülőgépen egy ausztrál olajmérnök ült mellettünk, aki már elmondása szerint több mint 30 éve dolgozik Líbiába olajfúró kutakon a sivatagban. Nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és ő mesélt az arab tárgyalótechnikáról, ő beszélt arról, hogy milyenek a líbiai arabok, akik azért nagy mértékben különböznek a környező országokbeli araboktól, úgy a tunéziaiaktól, mint úgy az egyiptomiaktól. Ezt tapasztaltuk is kint. Hogy más nem mondjak, például az esti sétánk során a bazárba, az üzletekben nem lehet alkudni, nagyon fontos, hogy Líbiában nincs alku. Ott legfeljebb alkupozíciót úgy lehet elérni, hogyha valamiből nem 5 darabot, hanem 100 darabot veszünk, és akkor azt mondja az eladó, hogy igen, rendben van, van miért engedjek az árból. Egyébként ott majdnem, hogy sértésnek veszik, hogyha valaki elkezd alkudozni.
Miközben más arab országokban meg azt veszik sértésnek, hogyha valaki nem alkudozik.
Így van, hát konkrétan például Tunéziában, ahol szintén jártam, ott 3-4-szeres árat mondanak a legtöbb termékre, amit hát ugye szinte valóban így van budorjatlanság kifizetni, vagy hogyha valaki ezt így kifizeti, nem mondom, hogy nem fogadják el, de hát magukba jól megmosolyogják azt, aki ezt így tette.
Térjünk még vissza egy kicsit a felkészülésre. Milyen segítséget, milyen tapasztalatokat vett még figyelembe az út előtt?
Felvettem a kapcsolatot egy magyarországi céggel, akik nagy líbiai beruházásokon dolgoznak, aminek az ügyvezetője Csontos Péter, az Airpetro Kft. Ismeretlenül is nagyon szimpatikusan állt hozzá a kérdéshez, és nagyon segítőkész volt. Megerősítette szintén azt, hogy nyugodtan utazhatunk Líbiába, nincsenek háborús állapotok, nem kell tartani attól, hogy a Mohamed gyalázó film miatt konfliktusba keveredhetünk, és esetleg emiatt atrocitásokra kerülhet a sor.
Na most ezt mondták önnek, mielőtt kiment. Ön egyébként mit tapasztalt ki?
Csak jó tapasztalataim voltak. Nagyon vendégszeretőek voltak Líbiában, nagyon kedvesek voltak Líbiában, mindenhol, amerre jártunk.
ez a kedvesség, ez a figyelem, ez úgy általában jár az idegeneknek, vagy pedig ez önnek szólt, mint magyar üzletembernek?
Én azt gondolom, hogy a magyaroknak inkább jár, mert nagyon sok líbiai tanult Magyarországon.
Tehát akkor van egy jó hírünk, erre érdemes alapozni, ha valaki Líbiába szeretne menni?
Kifejezetten van jó hírünk, és hozzáteszem, hogy a magyarokat magyarnak hívják, és magyarnak ismerik, nem Ungri, Hungri, bármi másnak, nem Hungrinak, hanem magyarként ismernek minket Líbiába. Ez is egy jó első érzés volt ezt hallani, és kifejezetten keresik a magyar szakembereket, a magyar mérnöki tudást kint.
Akkor ezek szerint eredményes volt a tárgyalás?
Én azt remélem, hogy beérik majd az eredménye ezeknek a tárgyalásoknak.
Ha már itt említette, hogy kifejezetten keresik vagy kedvelik a magyar szakembereket, ez azt jelenti, hogy akkor, ha valaki bármilyen üzleti elképzeléssel indul Líbia felé, akkor érdemes eleve úgy kitalálni a projektet, vagy egy olyan ajánlattal menni, ahol elsősorban a magyar szakértelmet kínálja valaki, és nem pedig valami készterméket?
Azt gondolom, hogy a magyar szakértelmet és a magyar mérnöki tudást mindenképpen érdemes kint kínálni, és azt gondolom, hogy ebben a pillanatban erre van fizetőképes kereslet is. Azért mondom ezt, mert egyébként az építőipar a kivitelezés területén más országok is jelen vannak Líbiában, például nagyon erős a török jelenlét. Ugye hát ez a közelségből adódóan is, és a török munkaerő nem túl drága. Viszont el lehet mondani, hogy a törököknek nincsenek olyan szakemberek, olyan mérnökeik, akik egy-egy projektet, egy-egy nagy projektet úgy meg tudnának valósítani, mint adott esetben akár azt egy magyar vállalkozás meg tudja oldani, vagy meg tudja valósítani.
Egyébként úgy tapasztalja, hogy az, hogy keresik a magyar szakembereket, az egész Líbiára érvényes? Nem csak Bengázira, ahol tárgyaltak?
Így van, Bengáziból szeptember 26-án hajnalban indultunk egy helyi repülőjárattal Tripoliba. A leszállást követően rögtön taxiba ültünk, és mentünk egy partnerünkhöz, Sálem Ákásához, aki különböző építőipari gépeket forgalmaz, kifejezetten útépítéshez köthető gépeket forgalmaz, és ad bérbe. Sálem Ákását nagyon örült a látogatásunknak, és elmondta, hogy náluk ezek a speciális műholdvezérlésű gépek irányítására, kezelésére nincsenek elég jó szakemberek. Tehát ha bármiféle komplikáció adódik, bármi tönkre megy, akkor helyben nem nagyon tudják elhárítani a hibát, míg Magyarországon ezek a hibajavítások általában helyben megoldódnak. Tehát nincsenek szakembereik, sokszor 2-3 hetet is kell várni, ami meg tudnak javítani egy ilyen gépet, még ha egy egyszerűbb hibája is van. Tehát anyagi lehetőségeik, a pénzük megvan arra, hogy a legjobb eszközöket, a legjobb minőségű gépeket megvásárolják, használják, ugyanakkor nincs meg a megfelelő technikai személyzet hozzá. Ezen a megbeszélésen konkrétan elhangzott, hogy az elmondott géplánchoz egy teljes kezelő személyzetet szívesen látnának tőlünk. Ezt azért meg kell gondolni, mert ahogy számolgattuk, egy ilyen kiutazás nem olcsó. Nem biztos, hogy erre azért reális kereslet mutatkozik. Minden esetre tartjuk a kapcsolatot az említett úriemberrel, és megpróbálunk egy megfelelő költségelemzést készíteni neki. De én azt gondolom, hogy mindenképpen a középvezetői szint fölötti szaktudás megfizetésére van ott lehetőség és esély.
És akkor valószínű, hogy ilyen szinten már érdemes, belefér a repülőjegy is a történetbe.
Így igaz.
Bár itt már többször elmondta, hogy csak ajánlani tudja Líbiát a többi vállalkozónak, akkor ezek szerint ön is tovább gondolt ezt a líbiai történetet, tehát újabb ötletekkel indul Líbiába.
Így van, tovább gondoltam. Azt azért hozzátenném, hogy ajánlani csak úgy tudom, hogyha megfelelően elő sikerül készíteni a líbiai utat, a líbiai üzleti teret, mert nagyon költséges egy kiutazás, és megfelelően előkészített, vagy üzleti terv nélkül nagyon el lehet veszni ottként. Ismerni kell hozzá azokat a jogi, szabályozási feltételeket is, amiket kötelező érvényűen előírnak a külföldi cégek részére.
Akkor erről beszéljünk egy pár szót. Mennyire könnyű mondjuk egy magyar cégnek ott akár alvállalkozóként, akár fővállalkozóként is munkát vállalni?
Egyelőre azért nagyon nehéz, mert úgy láttuk, hogy Líbiában még késnek azok a kiírások, késnek azok a pályázatok, amik aztán teret engednek egy nagy fejlődésnek, egy lényegesen nagyobb fejlődésnek. Ezt megerősíti az is, hogy akár Bengáziban, akár Tripoliban a 30 évvel ezelőtti szovjet kisváros repülőtéréhez hasonló színvonalú jelenlegi repülőtér mellett egy csodálatos új repülőtérnek az építését láttuk, az építés nyomait láttuk, de ezek az építkezések is álltak. Tehát nincs gazdája jelenleg, mint ahogy erről már beszéltünk is, hogy még talán pontosan ebben a politikai helyzetben nehéz belátni, és nem is látok bele, de talán még nincsenek meg azok a vezetők, akik kézbe tudják venni az országnak az újra építését.
Ezek szerint akkor túl korán is ment?
Én azt gondolom, hogy egy kicsit korán mentünk, de ez azt is jelenti, hogy mindenképpen az elsők között voltunk, akik ott megjelentünk.
Bármiféle ígéret ezzel kapcsolatban elhangzott, tehát azt azért ott a libiai felekkel mondták, hogy azért itt aki első, vagy aki elsők között érkezik, az első is lesz. Később.
Korrekt üzleti partnereket ismertünk meg Líbiában, ennek megfelelően nem is ígértek semmit. Mi is tájékoztatni tudtuk őket, ők is tájékoztattak minket, milyen lehetőségeink vannak. Várnak tőlünk referenciákat, várnak tőlünk bemutatkozó anyagokat, amiket az elmúlt hónap során előkészítettünk és eljuttatunk. Ez alapján tudunk majd dönteni további tárgyalásokról, megbeszélésekről, és ez alapján várható, hogy a líbiai látogatásunkat viszont látogatás is követi. Két üzleti partnert is meghívtunk Magyarországra folytatni ezeket a megbeszéléseket, megismertetni velük a hazai lehetőségeket. Megerősítve ezáltal a szándékaink komolyságát.
Mennyibe kerül egy ilyen út?
Az út költségeiről annyit tudok elmondani, hogy mindenképpen kell számolni az utazás költségeivel. Ez repülőjárattól, transfertől függően 4-500 ezer forint is lehet per fő, és a kinti szállás költséggel, ami hasonló a magyarországi szállás költségekhez, tehát nagy különbséget nem tapasztaltunk. Három éjszakát töltöttünk el szállodába, 25 ezer forintnak megfelelő volt a jó minőségű tripoli szállodának a díja. A kinti élet költségeivel kapcsolatosan még el lehet mondani érdekességképpen, például az üzemanyag árakat, ami után mindannyian azt hiszem sehová ároghatunk, ugyanis 28 forint körül összegnek megfelelő egy liter üzemanyag ára, ez most mindegy, hogy benzin vagy dízel üzemanyag.
De hát ez autó is kell bérelni, mennyire egyszerű és mennyire költséghatékony dolog? Vagy egyszerűbb a taxi?
Hát a taxik, hogy működnek kint, ezt igazából nem tudom. Igaz ugye, hogy mentünk taxival, de az egyikben volt taxióra, a másikban nem volt. Ettől függetlenül ugyanúgy meghatározott díj volt. Én gyanítom, hogy talán kicsit magasabb is volt a díj, mint egy helyi utasnak, de a kinti kísérőnk, a kinti segítőnk szerintem megfelelően kezelte ezt a kérdést. Autót bérelni lehet kint, nekünk nem kellett bérelni, mert ha nem taxival mentünk, akkor az ottani vendéglátónk biztosította autót. Annyit azért el kell mondani, hogy saját autó használatára csak úgy gondoljon mindenki, hogyha nem félti az autóját, mert a kinti vezetési stílus az nagyon arabos. Ez azt jelenti, hogy nyomják a dudát, 2-3 koccanást is láttunk ott létünk alatt, amit miután megnéztek az autó tulajdonosai, megvonták a vállukat és tovább mentek. Ez látszik az autókon is, ütött kapottak, bár látunk nagyon szép és nagyon jó autókat is, de majdnem mindegyiken volt horzsolás nyom.
És egyébként a helyi kísérő az egy ilyen bérelhető kísérő innen a távolból, vagy pedig az is egy korábbi kapcsolat révén került képbe?
A kinti kísérőnket az Afrikai Magyar Egyesületen keresztül ismertük meg. Nagyon jól segítette a munkánkat, és szükség is volt rá, mert azért azt el kell mondanom, hogy kint nem könnyű eligazodni, az arab világban. Még úgysem, hogyha valaki készül előre, mint hogy mi is azért készültünk előre. Például angol nyelvű feliratok nincsenek, csak arab nyelvű feliratok vannak, értem ezt a közúti jelzésekre is. Navigációval nem találkoztunk, én legalábbis itthon nem találtam lementhető navigációt, amit használni tudtunk volna kint, ezért nem tudtunk másra támaszkodni, csak a kinti segítőnkre, mert a városok útbaigazító jelzőtáblák is arab nyelvűek voltak mint. A latin ABC betűit a közlekedésben, a hétköznapi forgalomban nem használják, ezzel csak a szállodákban, esetleg üzletekben találkoztunk, repülőtéren.
Mennyire van béke, és mennyire van nyugalom, és mennyire látszanak a forradalom nyomai? Teljesen normalizálódott a helyzet Líbiában?
Nem találkoztunk sok katonával, találkoztunk ellenőrző áteresztő pontokkal, ahol a hírekből is ismert pikápok hátuljára szerelt géppuskával várták az érkezőket, és engedték át a forgalmat, megnézték a csomagtartót, megnézték, hogy van-e fegyver benne, és minden atrocitás nélkül lehetett tovább haladni. Volt, amikor útlevél nélkül indultunk el a városba, és egy ilyen ellenőrző áteresztő pontnál nem is foglalkoztak velünk, megelégedtek azzal, hogy megnézték a csomagtartót, és utána tovább engedtek minket. Tehát abszolút békés volt a hangulat. A háborúnak a nyomai, bocsánat, a forradalomnak a nyomai persze látszottak, lövések az épületek helyén, Tripoliban legalább egy negyed budapesti kerületnyi terület, ami a Kadhafinak volt a fő hadiszállása, teljesen le lett bombázva, tehát porig lett rombolva. A tripoliak most úgy tűnik odahordták a szemetet is, mert ott borzalmas állapotok vannak. Ehhez senki nem nyúlt, ez mint egy mementó, ott mered a város közepén.
De gondolom későbbiekben azért ez is egy fejlesztési lehetőség lehet majd.
Én is azt gondolom, hogy bizonyára így van, mert egyébként nagyon szép város Tripoli.
Pap István, a Viabar 2000 Kft. Ügyvezetője, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én Én is köszönöm, hogy volt lehetőségem a tapasztalataimból valamit átadni.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.